Eredményesélet találkozó 2016. február 12-e. Tarts meg engem!
Sziasztok! Nagyon nagy öröm látni titeket, nagyon jó itt lenni. Megmondom őszintén, hogy nekem minden héten ez egy ilyen origó, egy ilyen hazatérés. Istenhez jövünk, és tőle várunk. Mennyire fontos ez? És hogyha esetleg úgy nézed ezt a videót, hogy te magad még tűnődsz rajta, hogy a szözbe kerül ide egyáltalán Isten, Megértem a bizonytalanságodat. Én magam is egy olyan világban nőttem föl, ahol materialista, ateistaként nevelkedtem. De ahogy egyre többet éltem, ahogy egyre több, azt gondolom, hogy jó kérdést fogalmaztam meg, úgy egyre több kérdésre nem volt válasz egy személyes, élő, valódi Isten létezése nélkül. Sziasztok! És az életem során számomra 100%-osan és azon túl bebizonyosodott, hogy a valóságunk végső oka, a mögöttes, meghatározó, az egy személyes Isten. És a vele való kapcsolat, az, hogy te őt megtalálod-e személyesen, hogy úgymond összebarátkozol-e vele, hogy rendezed-e vele a kapcsolatodat, a te sorsodnak a legmeghatározóbb kategóriája. Az emberi élet drámája ezen a ponton fordul meg. Nem azon a ponton, hogy milyen karriert csinálunk, nem azon a ponton, hogy mennyi pénzt keresünk, hogy milyen párt választunk, hanem azon a ponton, hogy megtaláljuk-e a személyes kapcsolatunkat, a barátságunkat a mindenható Istennel. És nagyon örülök mindannyiatoknak, külön köszöntöm azokat, akik a felvételt nézik, akik hallgatnak minket az MP3 anyagokban, és mindenkit, aki itt van Magyarországon, és mindenkit, aki az ország határainkon túlról követ minket. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt van velünk Pásztor Gál Tiborc, akit sokan ismertek, sokan talán nem. Ő egy nagyon kedves barátom, lelki pásztor, egy olyan ember, aki felelősséget vállalt igen sok más emberért olyan szinten, hogy az ő lelki fejlődésüket, az Istenhez vezető útjukat, és a szó szerintem találó pásztorolja. És ez egy vezetői szerep, ez egy igen felelős szerep, amit azt gondolom, hogy le a kalappal, értem, hogyha van ilyen elhívásod, hogyha vállalod ezt a szolgálatot, akkor ez egy nagy dolog. Pásztor Borci volt az az ember, aki, és ezt sokszor elmeséltem már, de most muszáj újra, aki az első ember volt, akivel én, amikor eljöttem ebbe a közösségbe, beszéltem. Akkor te még azt hiszem bányász voltál, vagy már nem? Bányász, tehát hogy képzeljétek el, egy... megfog és széttép, tudod? És előttem ült, épp vége volt az alkalomnak, megfordult és bemutatkozott. És nagyon-nagyon... egy ilyen nagyon korrekt bemutatkozást képzelje. Tudod, van ilyen, amikor hello, mit csinálsz itt? De nem, ő csak szia, Borci vagyok. Azt hiszem valahogy így hangzott. És aztán megkérdezte, hogy én ki vagyok, hogy kerültem ide, és meghallgatta, egy-két szót mondtál, és aztán tiszteletben hagytad, hogy lehet, hogy most annyira nem vagyok kész egy nagy beszélgetésre, csak annyit mondott nekem, hogy az én Istenem áldjon meg téged. És hogy kimondta ezeket a szavakat, figyelj, egy tekintély volt mögötte. Világosan értettem, hogy ez nem egy vallásos közhely volt, hanem ez a fickó, fogalmam sincs ki ez a fickó, de ennek a fickónak van egy Istene, akit ő most megkért, hogy engem, pontosan nem is tudom, hogy mit jelent az, hogy megáldani, de valami jó dolog történjen velem, és csak egyszerűen tudtam, hogy ez meg is fog történni. Egy olyan élmény volt, amit azóta se felejtettem el életemben, és amikor őt be kell mutatnom, majdnem mindig elmesélem, úgyhogy kérlek fogadjátok sok-sok szeretettel Pásztor Gál Tiborcot.
Még csak hadd mondjak el egy apró részletet ezzel kapcsolatban, amikor felcsipkötött.
Van ennek a lévje? Így a
amikor sok évvel ezután Sanyi elmesélte először ezt az esetet nekem, akkor azt is elmondta hozzá, hogy meg volt győződve róla, hogy én hajléktalan vagyok. És azért fordultam oda hozzá, hogy pénzt kérjek tőle. Jó van. Az úrnak valami kis munkája volt velem azóta. Nem sok, de egy kis munka. Mindenkit Isten hozott. Szabad itt imádkozni, ugye? Majdnem mindenki hívő itt a terembe. Urunk, kérünk, hogy áld meg a szívünkhez ezt, amit mondok, ezt a rövid dolgot. Azt gondoljuk, hogy az ember az képtelen arra, hogy tisztán lásson, viszont te meg képessé tudsz tenni bennünket arra, hogy lássunk, hogy értsünk, hogy a szívünk a helyes irányba forduljon, hogy helyes módon értsük azt, amit hallunk, hogy nem kevesebb dolog, amit kérünk, mint ez, hogy segíts nekünk hallani. Te drága szennevedben. Amen. Van a fehérvári gyülekezetünkben egy élsportoló, bár csak a világbajnoki 6. hely az ugye eléggé jó, és valamit látok az életében, most ezt elolvasom a Bibliából, jó? 1 Korintus 9, 24-től 27-ig. Nem tudjátok, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a díjat. Úgy fussatok, hogy ti nyerjétek el. Minden versenyző teljesen önmegtartóztató, azok ugyan azért, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig, hogy romolhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki bizonyos benne, hogy célt érek. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőt csapdosom, hanem megsanyargatom testemet, és igába hajtom, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Hát itt van ez a szakasz, nagyon csúnya szavak vannak benne, azt mondja, hogy a 25. vers azt mondja, hogy önmegtartóztató vagy a régebbi Károliba, mit is mond, várjál csak. Magatűrtető. Ez valami olyasmit akar kifejezni, hogy mindent alávet egy bizonyos célnak. És a 27. versben Pál úgy beszél a saját testéről, mint egy rabszolgáról, akit kényszeríteni kell arra, hogy az Úrnak az akaratát tegye. Ezt értitek, ugye? Most már nincsenek rabszolgák. Régen voltak rabszolgák, hogyha nem úgy csinálták, hogy a gazdának tetszett, akkor megverte a rabszolgát. Ez ki érti? Nem sokan, jó. És Pál ezt a képet mutatja, hogy megverem a testemet, a saját testemet, és nyilván nem lehet, hogy ebből a versből vannak ezek az önsanyargató mozgalmak. Nem erre gondolt Pál, hanem mondja, hogy a test az nem akar engedelmeskedni. A test az kitalál mindenfélét, hogy megfosszon engem a jutalomtól. De azt mondja, hogy én úgy bánok vele, mint egy rabszolgával, és hogyha kell, akkor megbüntetem, hogy engedelmeskedjem. És amit akartam mondani nektek, ez olyan elképesztő látni ezt az embert, meg amiket mond. Csak egy gondolatot hadd mondjak el. Éppen valami egészen jó időt úszott egy edzésen, és mondja az edzőjének, hogy na, mit gondolsz? Azt mondja, hogy figyelj, hagyjuk az úszásodat, meg azt, hogy te hogy ugrottál bele a vízbe, meg ezeket hagyjuk. Azt mondja, hogy felmásztál oda arra az ugró kőre, hát azt mondja, úgy néztél ki, mint egy zacskó túró. Ez így, ugye így elmondva, hogy mi nevetünk rajta, de ez elég komoly sértés, nem? Úgy értem, hogy ha ezt valamelyik őtöknek mondanám, lehet, hogy az volt az utolsó, hogy szóba álltál velem, nem? És ez az ember ez nem azt mondta, hogy te figyelj ide, tudjad ám hány kiló, vagy sértegesed a... Itt akkor jönnek ezek a kedves szavak, ugye. Hanem azt mondja, hogy te látsz valamit rajtam, hogy valamin változtatnom kell. És az edzője azt mondta, hogy 5 kilót le kell fogynod. És aztán arra gondolt, hogy biztos, hogy valamilyen edzői elmebetegség, ráállt a mérlegre, és 4,5 kilóval a versenysúlya fölött volt. És ugye ez egy kérdés, hogy valaki, bárki mondhatja-e azt, hogy nem, ugye itt általában mi a Biblia szóban nem sértegetjük az embereket. Általában. Akarattal. Én sajnos vannak akik önjelölt pásztorok itt a gyülekezetben, akik nem tudunk mit kezdeni. Ez, hogyha valaki, akkor valaki megpróbál életvezetési tanácsot adni neked, akkor részíves kérd el a diplomáját, hogy van erre jogosultsága. Ugye pásztor Kennének most volt egy elképesztő üzenete múlt hét szerdán, ahol azt mondta, hogy a Biblia az fölötted van, vagy te vagy a Biblia fölött. És ez egy óriási nagy kérdés, hogy éljük az életünket. Mert azt látjuk, hogy sajnos azt látom nagyon, nagyon sok helyen, hogy eredményes életről beszélünk, hogy valaki azt mondja, hogy de hát imádkoztam. És tudod, ez a szükséges, de nem elégséges feltétel bizonyos dolgokhoz, mondjuk egy sikeres vállalkozáshoz, de ugye az életnek a nagy részéhez valami olyasmi, hogy a kérdés az, hogyha valamiben semmit nem rakok bele, mit gondolkodjunk, várjál. Mondjatok valamit amivel kájha. Zseniális. Nem rakunk bele semmit, annyi lesz az eredmény. Valószínűleg, hogy megegyező lesz. Hogyha kicsit rakunk a kályhába, akkor egy kicsi eredmény lesz. De hogyha sokat teszünk, sok fát teszünk a kályhába, akkor valószínűleg annak nagy eredménye lesz. És ez bármivel így van. A nyelvtanulástól kezdve, bármilyen sporttal, üzlettel így van, hogy ha nem teszek bele semmit, akkor valószínűleg nem lesz semmi eredménye. Hogyha keveset teszek bele, akkor valószínűleg kevés eredménye lesz. Hogyha nagyon sokat beleteszek, akkor sajnos nem garantált az eredmény. Bár olyan lenne, mint a kályhával, nem, hogy rengeteg fát teszek a kályhába, és akkor kigyullad a ház is, de sajnos mondjuk egy vállalkozással nem ez a helyzet, de hogyha sokat teszek bele, akkor megvan az esélye, hogy nagy eredménye lesz. És aztán valamit még hadd mondjuk, a lelki életünk az ilyen, hogy az írás több dolgot mond róla. Az egyik az egy növényhez hasonlítja. Talán erről is beszéltem olyan régen a pásztor Kende, de hogyha láttatok már olyan kertet, ami gondozva van, meg olyan kertet, ami nincsen gondozva, akkor értitek, hogy mi a különbség egy olyan kert, ami gondozva van, az szép, az hasznos gyümölcsöket terem, egy olyan kert, aminek nincsen gazdája, azt is meglepné. Ott is nő valami, csak valószínűleg, hogy nem hasznos növények nőnek, és van egy... Ezt tudom, hogy érdekes üzenet, mert ugye sokszor beszélünk Istenről, és ő az alapja mindennek. Hogyha te egy ilyen ember tudsz lenni, hogy mindenben magatűrtető vagy, és sokat bele tudsz pakolni az életedbe, akkor nyilván ezt Istentől kaptad. De ugyanakkor meg lehet egy imánk, nem? Van ez a Biblia vers, majd ugye itt van néhány bibliaiskolásnak tudnia kell, hogy hol van, hogy Isten az, aki az akarást is, meg a munkálást is adja. Hol van ez? Bálint, mert buktatlak. Talán Filippi Filippi 2? 2.11 talán. De mindegy, ismerjétek ezt a verset, van egy ilyen vers, hogy Isten az, aki mind az akarást adja, mind az, aki a munkálást véghez viszi bennünk. 2.13. Filippi 2.13. És lehet egy ilyen imánk, hogy Uram, kérlek, hogy munkáljad bennem, de nagyobb munkáljad bennem, vagy valami, tudod. Mert látjuk azt, hogy valahol nincsen eredménye az életemnek. Még ezt hadd tegyem hozzá. Hallottátok már ezt, hogy sportolóktól, focistáktól hallottad már ezt, hogy hát a bíró ellenünk fújt. Ki hallott már ilyent, hogy... vagy focistál talán, és a bíró ellenet fújt. És hát nyilvánvalóan van olyan, hogy a bíró valaki ellen fúj. De mondjuk 4 éve már a bíró valaki egy csapat ellen fúj. Vagy a mi személyes életünkbe már 20 éve ellenünk fúj a bíró. Nem tudom, hogy értitek, mit akarok mondani. Az életemnek van egy területe, ahol a bíró állandóan ellenem fúj. Ilyen nincs. Ilyen nincs. Pláne, ugye, hát jó, néha az Úr megtréfál bennünket, de én azt nem hiszem, hogy ilyen létezik. Akkor főleg mi keresztényeknek megvan a szabadságunk arra, hogy kérhetünk, és van egy ígéretünk, hogy adatik. Zörgethetünk, kereshetünk. Ígéretünk van Istentől, a mindenható Istentől, aki nem hazudik, hogy aki keres, az talál. Aki zörget, annak megnyittatik. És aki kér, annak adatik. Úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattatok. Mindenkit bátorítok arra, hogyha látsz az életednek egy olyan területét, ahol nagy hiány van, őszintén menjél oda Istenhez, és kérjed őt, és aztán próbálj meg belepumpálni az életed abba, azon területére, hogyha keveset, akkor... És ne lepődjél meg az eredmény. Szóval az eredmény az a befektetéstől fog függni. Urunk, csak kérünk, hogy ezt a gondolatot erősíts meg bennünk, hogy ne egy olyas valami legyen, hogy kárhoztatást hozzon létre bennünk, hanem segíts nekünk, hogy nőjön a képességünk, Uram. Mert hiszük azt, hogy minden te tőled van. Minden. Hogy itt idéztük a te beszédedet, még az akarást is te munkálod bennünk. És köszönjük ezt. Kérünk, Urunk, hogy munkálj bennünk. Mind az akarást, mind a munkálást. Te drága szent nevedben. Amen.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki időközben jött. Sziasztok! Úgy gondolom, hogy szívesen eltérnék most római levéltől. A 16. Zsoltárt szeretném veletek átnézni. És azt gondolom, hogy ez a gondolat nagyon, nagyon kapcsolódik ahhoz, amit Pásztor Borci is mondott. Viszont mielőtt a Zsoltárnak neki esnénk. Szóval gondolkozom, hogy ezt hogy rakjam? Nem is istereg? Jó, az úgy. Kicsit magasabbra esett meg. Egy gondolatot egy Jánosból, pontosabban János evangéliumának az elejéről. Ez egy megdöbbentő gondolat, és lehet, hogy sokunknak ez nincs ott mindig a fókuszunkban. Figyeljetek, így kezdi. Lenyűgöző. Azt mondja, kezdetben volt az ige, és itt álljunk is meg, mi az az ige. Az eredeti szöveg a logosz szót használja, amely a teljes definíciót jelenti. Tehát, hogyha azon tűnődsz, hogy mi ez, akkor kezdetben volt mindennek a teljes definíciója. Minden, ami van, meghatározva. Tehát ami kezdetben volt, az nem valami meghatározhatatlan volt, hanem maga a teljes definíció. Tehát kezdetben volt, és így fogalmaz az ige. És az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Azaz kezdetben volt Isten, ő önmagáról úgy beszél, mint valaki, aki önmagával volt. Itt előjön az egy Isten több személy gondolat, de a lényeg az, hogy Isten önmagával azonosítja az igét. Az ige, a teljes definíció, mindennek a meghatározása, az, amit mi, te és én, minden ember hittel, azaz a nem látható valóságról való meggyőződéssel megragadhat, az maga Isten. Ez egy rendkívüli gondolat, és hogyha le akarom egyszerűsíteni, akkor olyan szinten rendkívüli, hogy az ige, amit itt tartunk a kezünkben, és amit olvasunk, az nem információ Istenről, hanem Istennek bizonyos értelemben egy megjelenési formája. Mondhatjuk azt is, hogy Isten a mi valóságunkban, a mi négydimenziós téridő kontinuumunkban az igén keresztül jelenik meg. Ha egy picit tovább olvasunk, ezt látjuk is itt. Azt hiszem 14-ig kell menni. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. És tudjuk, hogy az az ige, amely testé lett, az Jézus Krisztus. Tehát valójában az az azonosság, ahol Isten a teljes definíciót, a logoszt önmagával teszi egyenlővé, megmarad később a Szent Háromság második tagjánál is. Az ige az, Isten az, aki testé lett. És aztán az evangéliumban a 17. fejezet 17. versében mondja a következőt. A 16-ost is elolvasom. 15-öst is, legyen ez így. Azt mondja, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Ugye nagyon sok kereszténynek van egy olyan elképzelése, hogy kolostorba szeretne vonulni. Ő nem akar belekeveredni a világnak a közönséges dolgaiba, de ez nem Isten hozzáállása. Isten nem azt mondja, hogy amikor a fiú Isten imádkozik az Atya Istenhez, nem azt kéri, hogy vedd ki őket a világból, egyáltalán nem, hanem csak azt kéri, hogy a gonosztól szabadítsa meg őket, ahol a gonosz, hogyha megint le akarom egyszerűsíteni, akkor az az Istent nélkülöző nézőpont, az istentelen nézőpont, az istentelen hozzáállás. Az a hozzáállás, amely bizonyos értelemben egy becsapottságban néz önmagára, az életre, az élet értelmére, az értékrendjére, mindenre. Mert nélkülözi a mindent meghatározó végső definíciót, a végső vonatkoztatási pontot, mégpedig Istent. Ez a gonoszság. Azt gondolom, hogy az az elképzelés a gonoszságra, ahol a gonosz erkölcsileg rossz, ami ártó, a bűncselekmény szintjén jelenik meg, ez egy nagyon naív elképzelés. A gonosz lehet bármi, ami nagyon jó, ami emberi jó szándékkal, emberi igyekezettel van tele, de nélkülözi Istent és az ő nézőpontját. Mert ilyen módon ez a jóság valójában az Istentől való elszakadás rendszerét erősíti és építi tovább. Ez lehet a mi életünkben is az egyik dráma, hogy bár tudunk Istenről, de a nézőpontunk, a gondolkodásmódunk mégiscsak egy Istent nélkülöző gondolkodásmód. Az életünk vasárnap délelőtt és délután tud Istenről, akkor valamilyen szinten bejön ez a nézőpont, de aztán visszatérünk annak a világnak, annak a rendszernek az értékrendjéhez, a tanításához, a szemléletéhez, a hozzáállásához, amely nem tud Istenről. És ilyen módon a gondolataink, a gondolatmintáink, a rendszereinknek egy része istentelen, azaz gonosz. És a kérés az, itt Jézustól, aki az életét adta értünk, hogy a gonosztól, ettől a lényeget nélkülöző nézőponttól szabadítson meg minket. És egy nagyon jó kérdés az, hogy na ezt hogy fogod csinálni? Na ezt hogy fogod csinálni? Tehát hogyan szabadítasz meg valakit a gonosztól? És mielőtt a 16. Zsoltárt elkezdenénk olvasni, erre megadnám a választ. Mert rögtön a következő utáni vers mondja ezt, hogy szentelt meg őket az igazsággal. Oké, a megszentelés, ez egy baromi vallásosnak hangzó szó, nem az. Ugyanolyan racionális és gyakorlatilag kifejezés, mindössze nem értjük az értelmét. A megszentelni azt jelenti, hogy a közönségestől elválasztani, az átlagosból kiemelni, és félretenni egy speciális célra. A megszentelni itt azt jelenti, hogy vedd ki őket a gonoszság rendszeréből, szedd ki őket az általános becsapottságtól, az általános információhiányból, az Istent nélkülöző általános megértésből és szemléletből, és szedd ki őket onnan. Szedd ki őket mivel? Mivel? Az igazsággal. Úgy értem, a becsapottságnak, a hazugságnak mi a gyógyítója? Tehát amikor én azt hiszem, hogy 1 + 1 = 3, akkor mivel lehet engem a legjobban kijavítani? Hát azzal, hogy megmondod, hogy 1 + 1 = 2, az igazsággal. És ugye Pásztor Borci erről beszélt, hogy vajon, ha engem megtalál az igazság, vajon kijavítható vagyok-e? Egyáltalán hozom-e magam olyan helyzetbe, ahol engem az igazság megtalálhat? Mert úgy tűnik, hogy az életem egyik fő drámája ez, hogy megszabadulok-e az Istent nélkülöző gondolkodásmódomtól, értékrendemtől, szemszögemből, amely az én szintemen, az én önigazságom szintjén, az én látókoröm szintjén, az én dobozomon belül lehet nagyon helyes, lehet nagyon jó, lehet nagyon észszerű, de mégis a nagy képet tekintve egyfajta tévedésben, egyfajta becsapottságban tart engem. Hogyan lehet ebből megszabadulni? Hogy rendszeresen szembesítem magam az igazsággal. Az etalonhoz mindig visszatérek. Mint ahogy egy hajó, amikor megy, nem nyíregyenesen megy, hanem elsodródik a szél miatt egy kicsit balra, a kormányos észreveszi és visszaigazítja. Az igazság visszaigazít engem. Az igazság elválaszt engem a közönségestől, a különlegesbe emel. És ezt kérte... Így hangzik, szenteld meg őket az igazsággal, és aztán hála Istennek rögtön definiálja is az igazságot, azt mondja, hogy a te igéd az igazság. És ezen nem csodálkozunk. A logosz az igazság. Ami kezdetben volt, az, ahogy a dolgok tényleg vannak, az eredeti definíció, az eredeti terv, az eredeti elképzelés. Mert ha engem megkérdezel arról, hogy mi a házasság, akkor én mondok neked valamit. De én találtam ki a házasságot? Én vagyok az, aki a házasságot megteremtettem? Én vagyok az, aki annak minden összefüggését látja? Én vagyok az, aki definiálom a házasságot? Nem. Én csak a tükörképe vagyok a kultúrámnak, hogy az emberek mit mondanak, hogy általában mit tanítottak nekem. Én csak visszhangzom azt a korszellemet, amely körülvesz engem, és persze lehet, hogy van néhány saját gondolatom, amely a dobozom belül helyes, de hogy valójában mi a házasság, és nem tudom miért ezt a példát hoztam, hozhattam volna bármilyen mást, mit jelent vezetni, mit jelent sikert aratni, mit jelent betelni az élettel, hogy bármi mit jelent, igazából csak a végső definíció, az eredeti, a végső vonatkoztatási rendszer fényében mondható meg. Azt állítom, hogy egy csomó dologról nem is tudjuk, hogy mi az. Használjuk, élünk vele, de valójában nem tudjuk, hogy mi az. Mert nem jó vonatkoztatási rendszerben nézzük, a világ vonatkoztatási rendszerében nézzük. Abban a vonatkoztatási rendszerben, amely nélkülözi a végső viszonyítási pontot, a legalapvetőbben meghatározó szempontot, Istent. Úgyhogy az én egyik felismerésem az, hogy hagynom kell magam gyakran kijavítani. És fiúk, lányok, a helyzet az, hogy még kérdezni se tudok. Ezért nem tudom, mit kell kérdeznem. Nem tudom, hogy miben kell, hogy kijavíts, mert az én rendszerem jól működik. Én sikeres vagyok, vállalkozó, másoknak tanácsot adok, és többnyire a tanácsaim eredményt hoznak. Az én rendszerem jól működik, az én dobozomon belül minden rendben van. De néha arra jövök rá, hogy a dobozommal együtt nem tudom, hogy egyáltalán hol vagyok. És hogy a dobozom egyáltalán hol van. Ezt kérte Jézus, azt mondta, hogy szenteld meg őket az igazsággal, és utána azt mondta, hogy a te igéd igazság. Oda kéne mennem a teljes definícióhoz, a logoszhoz, az eredethez, az origóhoz, nap mint nap, és hagynom kellene, örömmel hagynom kellene, hogy kijavítson. Úgy értem, amikor én imádkozom, amikor olvasom a Bibliát, nem akarok unatkozni, én nem akarok unatkozni, engem nem kell a vallásom. Hanem Uram, mondj valamit, ugye te mondj valamit. Hallgatok hanganyagokat, mert rájöttem, hogy be vagyok csapva. Hallgatok üzeneteket, mert rájöttem, hogy be vagyok csapva. Ugye, te ott vagyok a gyülekezetben, és a pásztor, amikor prédikál, hallani akarom, hogy mit mond, mert be vagyok csapva. És nem is tudom, hogy hol. És azok az üzenetek tetszenek, azok az üzenetek adnak valamit, amik állítottak valamit a kormányomon. Úgyhogy szeretném veletek elolvasni a 16. Zsoltárt. Egy rövid Zsoltár, de piszkosul jó. Valamelyik nap elolvastam, és azt mondtam, basszus, ez itt volt eddig is. Ez tudja, hogy nem volt itt. Ez időközben raktad be. Mi uram, stikáztál, látom én. Fogtad magad, és beraktad a 16-at. Eddig csak volt 15, 17, és most már egy 16. Mert hogy én ezt nem olvastam eddig, az tuti. 16. Zsoltár. Dávid bizonyságtétele. Tarts meg engem, Istenem! Ne menj tovább. Téged most kitart meg? Ha olyan vagy, mint én, akkor valószínűleg magadat tartod. Akkor valószínűleg a körülményeit tartanak. Akkor valószínűleg a teljesítményed tart. Akkor valószínűleg tart a rendszered. Tart valami. De figyelj, nem erre lettünk teremtve. Nekünk hordozni az életterhét, az egy olyan pozíció, amit a világ helyesnek tart. Az a gondolkodásmód etalonnak tart, amely nem tud Istenről. Minket megtanítottak arra, hogy az igazán sikeres ember az, aki megtanul mindent a saját erejéből elérni. Aki elkezd uralkodni a körülményein, és mindent a maga, úgymond, akarata, elképzelése és terve szerint a maga hasznára fordít. Ez az igazi sikerrecept. De ez egy olyan képlet, amelyre az ember nem lett teremtve, amely az embert túlterheli egy olyan szinten, hogy még ha sikeres is benne, még hogyha ő a bajnoka azoknak, akiket nézünk, az egyike a győzteseknek, egy olyan élettel fizet érte, amely árat lehet, hogy nem akart megfizetni. Ez túl nagy teher. Isten az, aki megtarthat minket. És erre te azt mondod, hogy de ne viccelj már, akkor ez felelőtlenség. De csak emlékezzetek arra, amit pásztor Borci mondott. Mondta ő egy szóval is, hogy mi nem teszünk bele? Mondta egy szóval is, hogy mi kilépünk a képből? Csak azért, mert az én fiam alapvetően bennem bízik azért, hogy lesz vacsora, azért nem megy oda a hűtőszekrényhez, és nem veszi ki a túró Rudit. A túró Rudit ő úgy kiveszi, figyelj, észre se veszed, ez előbb még itt volt. Na, jön vissza a túró Rudival. Tudja, hogy kell. Megteszi a maga részét. Ő a munkatársam, és ahogy egyre idősebb lesz, lehet, hogy ő fog túró Rudit venni. Lehet, hogy ahogy még idősebb lesz, ő fog dolgozni a túró Rudiért. De végső soron mindig függünk valakitől. És ennek a tudomásul vétele, és az ebbe való belenyugvás, ugye nekünk, modern embereknek ez nem egyszerű, hogy én valaki mástól függök, hogy én valakiben kell, hogy bízzak, hogy végső soron nem én, még ha mindent jól is csinálok, nem én fogom megtartani magamat. Nem én fogom megtartani magamat, hanem tarts meg engem, Istenem. Tarts meg engem, Istenem. És itt meg is indokolja, hogy miért. Tarts meg engem, Istenem, mert minden parancsolatodat megtartottam. Mert mindent jól csinálok, mert mindent beletettem. Ha van Bibliátok, akkor olvastátok, hogy ide nem ez van írva. Mert ide az van írva, hogy tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Csak ezért. A te nevedért tarts meg, mert te nagyszerű vagy. Mert ez volt az eredeti elképzelés, mert ez a terv. Mert embernek lenni azt jelenti, hogy függök Istentől. Embernek lenni azt jelenti, hogy Isten megmentettje vagyok. Embernek lenni azt jelenti, hogy nekem van egy megváltóm. Hogy nekem van egy atyám, nekem van egy bátyám, nekem van egy szellemem, nekem van egy Istenem, aki abban dicsőül meg, hogy engem megment. Hogy ő Isten, érted? Isten Nek lenni azt jelenti, hogy gondoskodni, hordozni, megmenteni, megtölteni, felemelni. Mi modern emberek azt gondoljuk, hogy mi vagyunk Isten. Ezt a szerepet mi akarjuk vállalni, mi hordozzuk magunkat, mi hordozzuk az életünket. A 16. Zsoltár írója nem egy lúzer volt. Oké? Itt csak álljunk meg egy pillanatra. Ő a világ történelem egyik legnagyobb vezetője volt. Egy hős. Valaki, akinek a dicsőségét évezredekkel később is hirdeti a világ is, még a világ is. Ennek a Zsoltárnak az írója Dávid volt. Az a fickó, aki 10 évesen legyőzte Izrael ellenségét. Az a fickó, aki egy olyan királysággá fejlesztette Izraelt, amilyen nem volt azelőtt. Dávidnak ez a bölcsessége, hogy tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Ezt mondom az Úrnak, Istennek, hogy te vagy az én Uram. Micsoda? Mi? Állj. Ez olyan felszínesnek tűnik. De nem az, figyelj. Azt mondom a királynak, azt mondom annak, aki a logosz, annak, aki mindennek a megteremtője, annak, ami mindennek az origója, annak, aki jogosan uralkodik az egész univerzumban, mert övé az egész univerzum, mert övé a tudás, az erő és a hatalom, ő a végső személy. Az Úrnak azt mondom, figyelj, te vagy az én Uram is. Ezt tudod, hogy mekkora lépés volt nekem, amikor először találkoztam Istennel? Nekem nincs én, nekem Uram. Egész életemben azon dolgoztam, az iskolában arról álmodoztam, hogy végre levessem magamról az igát, és ne legyen több tanítóm, hogy a szüleim többet ne mondják meg nekem, hogy mit csináljak, hogy végre szabad legyek, és a magam ura lehessek. Nem erről álmodtunk egész életünkben? Nem ez az a program, amire készültünk, hogy végre a magam ura lehessek? És a világ egyik nagy uralkodójának a bölcsessége az, hogy felismerte, hogy bizony ő nem kell, nem szabad, és nem is lehet a maga ura, hanem neki van egy igazi ura. És olyan lehet ez körülbelül, mint a házasság. Lányok, el tudom képzelni, hogy nektek igen nagy kockázat hozzámenni valakihez, bár a modern ember, a modern rendszerben többnyire a nő viseli a nadrágot, és nem olyan nagy kockázat, mert az engedelmeskedj a férjednek elképzelés kiment már a divatból, de ha mondjuk benned élne ez az elképzelés, hogy azzal, hogy te hozzámész valakihez, egyszer csak lesz egy urad, akkor vajon megfordul-e a fejedben, hogy na most mit fog tőlem kérni? Na jó, mi lesz most az én életemmel, ha én megengedem ennek a privéknek, hogy beleszóljon? Ennek a privéknek. És sokszor mi is így nézünk Istenre. Te privék, azt akarod? Le akarsz uralni engem? És mi lesz, hogyha én megengedem neked, tudod, hogy beleszólj? Ha megmerem kockáztatni, hogy azt mondom neked, hogy Uram, hogy az én királyom, vagy az én parancsolom, az én Uram. És szerintem a kép nagyon jó, mert egy jó házasságban ez az Úr mindent megtesz azért, hogy boldoggá tegye a feleségét. Ez az Úr kikéri a feleségének a véleményét. Valójában a Biblia azt a képet használja, hogy leteszi az életét a feleségéért. Az Úr elkezdi a követőjéért élni az életét. Tehát valójában, amikor te Uramnak mondod Istent, akkor nem egy önkény Úrt szerzel magadnak, hanem egy figyelj, majd, hogy nem szégyellem kimondani, de kimondom egy szolgát. Csak gondoljatok bele, Jézus, amikor a vezetésről mintát adott nekünk, amikor tanított minket arról, hogy mit jelent vezetőnek lenni, akkor azt mondta, hogy ti ne úgy vezessetek, mint a világ emberei, akik hatalmaskodnak és erőszakoskodnak a rájuk bizottakon, hanem mint a szolgák. És példát mutatott nekik az utolsó vacsorában, hogy bár én vagyok közöttetek a legnagyobb, de én vagyok az, aki közben szolgálok. Amikor Uramnak mered mondani Istent, akkor valójában nem egy értitek? Akkor kapsz valakit, akinek tényleg joga, hatalma az uralkodás, de akiben egyszer csak a barátodat találod meg. Azt, akitől csak ezen a döntésen keresztül megszűnsz megvédeni magad. Nem tudom, hogy kiszúrtátok-e, de megvédjük magunkat attól, aki beleszól az életünkbe. Nem is nagyon engedem meg. Nem megyek olyan helyre, ahol beleszólnak az életembe. Mert alapvető zsigeri koncepcióm, hogy a magam ura akarok lenni. De embernek lenni nem ezt jelenti. Érvényesülni, sikert aratni, befutni nem ezt jelenti. Hanem azt jelenti, amit Dávid is talált, hogy ezt mondom az Úrnak, te vagy az én Uram. Rajtad kívül nincs, ami jó nekem. Na és ez egy merész gondolat. Szeretnék gyorsabban haladni, de ha átugrok ilyen verseket, akkor semmit nem fog jelenteni neked. Micsoda marhaság ez? Na most komolyan. Olvastátok ezt? Ez a legbigottabb vallásos közhely, amit valaha hallottam. Rajtad kívül nincs, ami jó nekem. Ne viccelj már, ha akarod, akkor én ezt fogom mondani, de most légy őszinte. Tehát a csoki fagyi? Hát a csoki fagyi legalább ilyen jó, vagy az új kocsim, vagy a karrierem, vagy a jó könyvet olvasni, vagy játszani a gyerekemmel. Miről beszélsz, hogy nálad ne, vagy rajtad kívül semmi, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. Miről beszél ez? Miről beszél ez? Ez nem igaz. Ez nem igaz. És ilyen szinten tényleg nem igaz. Hanem ez szerintem azt mondja, hogy amikor téged megláttalak, amikor megértettem, hogy te ki vagy valójában, és hogy mit jelentesz te nekem, a te személyed, hogy te vagy, akkor ennek a fényében minden egyéb, ami jó, minden egyéb, amit nagyra értékeltem, az ilyen árnyékba kerül, hetedrangúvá válik. A szívemet, amikor eldobod, akkor nem az új következő foci meccs felé zuhan, hanem amikor a szívemet eldobod, akkor elkezd visszagravitálni Istenhez. Oda zuhan vissza, mert a legnagyobb jót ott találta. És figyelj, ha a te szíved nem ilyen, hogyha amikor elengeded magad, akkor a vágyaid, az érzéseid, a sóvárgásaid, amikor úgy elengeded magad, amikor egyedül vagy az ágyadban, ha nem Istenhez húznak, nincs semmi baj, tök normális. De tudd, hogy akkor még nem láttad Istent olyannak, amilyen ő valójában. Mert ha egyszer láttad őt olyannak, ha egyszer láttad őt szeretőnek, irgalmasnak, téged megmentőnek, téged megtartónak, ha láttad őt olyannak, amilyen veled tényleg, akkor nem fogsz máshova zuhanni. Ha a szíved nem Istenhez gravitál, akkor csak kérd meg, hogy figyelj, csak hírből hallottam rólad. Jó, ezt mondta a próbájának a végén, hogy figyelj, csak hírből hallottam rólad. Egy sztori voltál a templomban, de meg kell vallanom, hogy semmit nem tudok rólad. Fogalmam sincs. Onnan tudom, hogy fogalmam sincs, hogy bizony somó dolog van, ami jobb nálad. És ez azt jelenti, azt kell, hogy jelentse, hogy téged még nem láttalak. Téged még igazán nem láttalak. Úgyhogy keressük őt. De figyelj, legyünk merészek. Mondjuk Istennek azt, hogy figyelj, látni akarom a dicsőségedet. Mit mondott neki? Mózes. Mit mondott neki Mózes? Mit mondott? Ábrahám is ezt mondta? Mózes mondta? Mózes mondta, de jó, hogy ezt nem szúrtam el. Azt mondja, látni akarom a dicsőségedet. És Isten, hogy meg ne ölje Mózest, eltakarta a szemét, amikor elment előtte, szemből, és csak akkor vette el a kezét, és nyilván ez talán képes beszéd, de a lényeg, hogy Mózes csak hátulról látta Istent, és úgy elbírta viselni a dicsőségét. Ami azt jelenti, hogy Isten nagyszerűsége, Isten kimondhatatlan nagyszerűsége olyan, hogyha azt Mózes színről színre látta volna, belehalt volna. Mit akarok ezzel mondani? Azt akarom mondani, hogy az az üresség, amit érzel, az a beteljesületlenség, amit érzel, az jogos. Úgy értem, semmivel szúrták ki a szemedet, amivel boldogítod magad, azok üres szavak, üres beszéd. Sose láttad még azt, amire te teremtve lettél, ami neked tényleg kell. Isten dicsősége, amit ha látnál színről színre, belehalnál. Belehalnál. Isten nem mutathatja meg, mert nem vagy még rá kész. Mert ha láttam Isten dicsőségét, és emlékszem rá, ott bőgtem a hármas határhegyen, amikor először meg tudtam érinteni, amikor először találkoztam vele, és azt mondtam, hogy hazajöttem, én sose éltem még, egy pillanatot nem éltem még, egyetlen sikeremmel, egyetlen győzelmemmel sem, a pénzzel, a kocsimmal, soha egy pillanatot nem éltem még, most élek először, és bárcsak élhetnék még sokat. Nem csak létezni, hanem élni. Isten jelenlétében lenni, a szavain keresztül megtalálni őt, hagyni, hogy kijavítson, mert a gondolataim bolondok, bolond vagyok, reggel fölkelek, és tudod, mit csinálok? Megtartom magam, összeszedem magam, és tudod mit? Engem ne ments meg, mert majd én megmentem magamat, és egy nyomorult, magányos életet élek, a győzelmeimmel és a vereségeimmel együtt. Tarts meg engem, Istenem, nem akarom magamat tartani. Tarts meg engem azért, mert egy lúzer vagyok, mert semmit se csinálok jól, és nem is akarok jól csinálni. Tudod, miért tarts meg engem? Csak azért, mert hozzád folyamodtam. És tudod mit? Az Uram vagy, beleszólhatsz, és tudom, hogy nem lesznek kemény szavaid, és tudom, hogy nem fogsz hepciáskodni velem, vagy nem tudom, mitől félünk, ugye, hogy elkezd majd, hé, mit csinálsz te itt? Könyvet olvasgatsz? Gyerünk Bibliát olvasni! De én ez olyan izgalmas, hogy nem! Hagyd abba! Ugye, ha megengedem Istennek, hogy beleszóljon, biztos, hogy hepciáskodni fog velem, és nem fog. Nem fog. Szelíd, szerető hang, amely sokkal türelmesebb, mint amennyire te szeretnéd. És aztán azt mondom, hogy nincs nálad kívül semmi jó nekem. Semmi igazán jó. Mint Pál apostol, amikor azt mondja, hogy kárnak ítélek mindent. Kárnak ítélek mindent a te ismereted páratlan nagyságáért. Ami ezelőtt nyeresség volt nekem, azt most szemétnek ítélem. Kárnak ítélem. És ez nem jelenti azt, hogy kilépett a munkahelyéről, hogy becsukta a cégét, hogy kirúgta a feleségét, vagy mit tudom én, mit csinált, hanem azt mondta, hogy az értékrendemben az, ami az első helyen volt idáig, a te fényedben nem tud az első helyen maradni. Mert valami olyat találtam, ami százszor, ezerszer jobb. Nekem például most van egy új kocsim, egy Suzuki-m, és úgy megy, mint az állat. 18 éves, vagy 19, 1003-as, úgy megy, figyelj, új gyújtókábelek vannak benne. Gázt adsz, de most vicc, azt hiszed, viccelek? Tudod, milyen jól megy? Élvezem. Van egy új Suzuki-m, 18 éves, vagy mennyi, mindegy, de újak a gyújtókábelek, és ezért nem akadozik, és megy. Most figyelj, ha megengednéd, hogy beüljek mondjuk egy új M3-as BMW-be, akkor szerinted utána nagy nyereségnek ítélném a Suzuki-mat, vagy kárnak? Kárnak. Az ok, amiért el vagyok ájulva a 18 éves Suzuki-mtól, az az, hogy még sose ültem a BMW-ben. Ezt érted? Látnod kell Istent, találkoznod kell vele, látnod kell a dicsőségét. Harmadik vers. A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedvem. Ez egy kiterjesztése az előző gondolatnak. A szentek azok az emberek, akik olyanok, mint te. Kik a szentek? Azok, akik hisznek. Akik hittek Jézus Krisztusban. És a hitük pillanatában Isten azonnal félretette őket, azonnal kivette őket a közönségesből, azonnal a fiává fogadta őket. Kik a szentek? Akiket Isten tapasztalatilag, gyakorlatilag is megszentel. Szentek helyzetileg, de ahogy az Isten igéjét hallják, ahogy az eredeti definíciót, a logoszt befogadják, ahogy hagyják magukat újra meg újra kijavítani, úgy tapasztalatilag is elkezdenek másképp gondolkozni. Úgymond elkezdenek az átlagtól eltérni, elkezdenek a vakokból látókká lenni, a süketekből hallókká, a mezítelenekből felöltözöttekké. És az ilyen emberekben gyönyörködöm. Az ilyen emberek nagy áldás nekem. Nem azért, mert a többieket lenézem, a többiekért is az életemet adnám. De a szentek, az ő szavaik, az ő tanácsaik, az ő velük való együttlét, az valami különleges. Egyszerűen erre jöttem rá, hogy a kedvemet lelem benne. És aztán a négyes, sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Micsoda következtetés? Nem azt mondja, hogy... Nem szabad. Te nem csatlakozhatsz máshoz. Mondhatná ezt is. De nem ezt mondja, hanem azt mondja, amit egy szerető atya mond. Azt mondja, hogy figyelj, ha ezt megcsinálod, abból baj lesz. Abból baj lesz. Ha máshoz csatlakozol, akkor sok fájdalmad lesz. Sok fájdalmad. Sok fájdalmad. Az az életszemlélet, az az életvitel, amit az isteni nézőpontot nélkülöző kultúránk javasol nekünk, tele van szükségtelen fájdalommal, sok fájdalommal, sok fájdalommal. Olyan terheket tesz rád, amit ember nem tud elhordozni. Azt várja tőled, hogy te legyél Isten, hogy old meg az életedet, hogy hordozd te, hogy legyél te a végső válasz, a végső megoldás, elhordozhatatlan teher. Nem erre lettél teremtve. Arra lettél teremtve, hogy legyen egy urad. Arra lettél teremtve, hogy megad magad neki. Arra lettél teremtve, hogy szabad légy az ő szeretetében és az ő védelmében. Arra lettél teremtve, hogy az ő gyönyörűségét lásd, hogy az életed legsötétebb napján, a legüresebb napján, a legfeketébb napján ott ragyogjon a szíved szemei előtt az ő dicsősége. Lehet, hogy most kiesett a zsebemből valami, ami nagyon hiányzik, de téged nem veszítettelek el, de te velem vagy most is. És csak gondolj bele, hogy amikor a feleségeddel elmentek, vagy a férjeddel elmentek moziba, és kijöttök a moziból, és nincs ott az autó. Ellopták az autót. Eltűnt az autó. Nem a parkolótársaság vitte el, tolvaj vitte el, eltűnt az autó. Vagy kijössz arra, hogy te voltál moziba a gyerekkel, és jön érted a férjed, feleséged, és a mozi előtt baleset történt. És porrá ment az autó, és vele a férjed és a feleséged is. Melyik a jobb kép? Mert ezt mondom, hogy bármit is veszítesz el, Istent nem veszíted el, a lényeget nem veszíted el. Elvitték az autót, de a feleségem kezét most is fogom. A gyerekem itt van a balomon. Ők nem haltak meg, őket nem engedtem el, őket nem veszítettem el. A lényeg, a legfontosabb megmaradt. És tudom, hogy egy olyan átkozott világban élünk, és tényleg átkozottban, ahol még a családunkat is elveszíthetjük. De ez most egy analógia volt arra, hogy Istent nem veszítheted el. Hogy nagyon-nagyon sok fájdalma lesz annak, aki máshoz pártol, aki máshoz csatlakozik. Miről szól ez? Bármilyen Isten helyettesítőről. Mi lehet a modern ember Isten helyettesítője? Ugye az ókorban, a bibliai időkben ezt bálványnak hívták. Bálvány. Ezek sokszor tényleges vallásoknak ténylegesen imádott hamis istenei voltak. Angyalok, bukott angyalok, akik egy spirituális érdekesség, egy spirituális különlegesség mögé bújtak, és imádtatták magukat. Megáldották azokat, akik követik, valami jót tettek velük, nem bántották őket, jót tettek velük. Miért? Hogy kövessék őket. Olyan ez, mint amikor egy kereskedő érvel a lelkedért, nem is a lelkedért, a pénztárcádért. Kitől vásárolsz? Kinek írod alá a szerződését? És ha rosszul választasz, akkor annak lesz egy következménye. Nem csak becsaptak, nem csak rajta veszítek, hanem olyasmit vettem meg, ami nem működik. Megkaptam, késve kaptam meg, nem kaptam meg hozzá, amit ígértek, és amit kaptam, nem működik. Ugye, amikor valaki máshoz pártolok, amikor egy hamis istent, hadd használjam ezt a szót, imádok, akkor valami olyat kapok, ami nem működik. Garantáltan olyat kapok, ami a végső célját illetően nem működik. Szerintem az egyik istenem, az egyik hamis istenem nekem én vagyok. Én vagyok az egyik bálvány. Mert én magamban bízom. Én magam oldom meg a dolgokat. Én vagyok magamnak az egyik bálvány. Mi lehet még? Nekünk, modern embereknek. Sokszor a pénzünk lehet. Hogy? És valójában bármi lehet. Lehet a hobbim, ugye amikor egy érzelmi ürességben vagyok, akkor mindig gyufáskatujából építek kis várakat. És ahogy a várakat építem, megnyugszom. Nincs ezzel baj, hogyne, de én ezt tudatosan arra használom, hogy én gyufáskatuja vár építésem, ments meg engem, tarts meg engem, mert hozzád menekültem. És furák ezek a képek, nem mindig könnyű nyakon csípni azt, hogy hol helyettesítjük Istent valami mással, de a zsoltáríró Dávid azt mondja, hogy azon sokat veszítünk. Hadd legyen Isten az életünkben. Hadd legyen az eredeti megoldás, a végső megoldás az, amelyet elfogadunk. És itt azt mondja, hogy nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot, még nevüket sem veszem ajkamra. Ez a konkrét bálványáldozatról beszél, konkrét bálványimádásról. A mi időnkben ez egy ritkább jelenség, bár a világ megfelelő országaiban lehet, hogy nem az. És még két verset hadd olvassak el, és pont a feléig jutottunk, és arra kérlek, hogy olvasd el otthon magadnak. Olvasd el mondatról mondatra, esetleg állj meg így a mondatok mellett, így tűnődj el rajta, hogy ez mit jelent neked, hogy mit jelent ez azon abból a szemszögből, hogy a szívem mindig elkanyarodik az igazságtól, és hogy vissza lehetne igazítani. Hogy lehet, hogy olyan terhet hordozol, amit szükségtelenül hordozol. Lehet, hogy olyan fájdalommal élsz, amit egy egyszerű új felismeréssel, egy egyszerű kormány visszaigazítással el lehetne engedni. 5. vers. Azt mondja, hogy Uram, Te vagy osztályrészem és poharam. Ez arról szól, hogy Te vagy az, akit én kaptam. Te vagy a jutalmam. Az osztályrészem. Oké, mit kaptál ebből az egészből? Keresztény lettél. Mit kaptál? Mit nyertél? Téged, Uram. Magát, Istent. Magát, Istent nyertem meg. És el is ismeri utána rögtön, hogy Te tartod kezedben a sorsomat. És ez ezen a ponton nem egy ijesztő gondolat, ez ezen a ponton egy csodálatos gondolat, hogy értem, de jó, hogy értem, Téged nyertelek meg, Te lettél az enyém, és én a Tiéd, és milyen jó, hogy nem én tartom a kezemben a saját sorsomat, ezt már próbáltam, elég drámai volt, hanem Te tartod a kezedben az én sorsomat, és én a Te munkatársad vagyok. És amit csinálok, azt veled együtt csinálom. Amit csinálok, azt előtted csinálom. És hogyha szólnál valamiért, és nagyon ritkán szól, de ha szólnál valamiért, akkor én azt hallani akarom. Mert tudom, hogy szeretet lesz mögötte. Mert tudom, hogy fájdalomtól való megszabadítás, tévedésből való kigyógyítás lesz mögötte. Igazi törődés, igazi törődés. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Láttam Isten dicsőségét, láttam, hogy mit kapok, és ámulok, és ámulok, és ámulok. És tudjátok, az Új Szövetségnek az egyik parancsolata az a hálaadás. Azt mondja Isten, hogy mindenkor mindenért hálát adjatok. Ez is egy nagyon perverz parancsolat, csak gondolj bele, ha eltöröm a lábamat, akkor azért adjak hálát? Hát, abból a nézőpontból, ahol te a dobozodban éled az életedet, abból a nézőpontból nincs túl sok hálálkodni való egy törött lábban. De Isten pont erről beszél, kérlek, lépj ki a dobozodból. Mert az én vonatkoztatási rendszeremben minden a javára van annak, aki az Istent szereti. Eltörted a lábadat, én azon vagyok, hogy ezt a javadra fordítsam. Valami történt az életedben, hidd el, én hű és igaz vagyok, én dolgozom azon, hogy ez a hasznodra legyen. És igen, önmagában ami történt, az lehet dráma, az lehet nem kívánatos, az lehet nehezen érthető, de tudva, hogy Isten feltűrt ingújjal könnyékig benne van az életedben, és az ígéretét miszerint mindent a javadra fordít, most is tartja, akár hálát adhatok valamiért, amiért első körben inkább átkozódtam volna. És aztán azt mondja, hogy adj hálát mindenben. És ez nem arról szól, hogy mindenért, hanem mindenben, mert bármi történik is, téged nem veszítettelek el. Bármi történik is, az örökségem kies helyre esett, és az osztályrészem nagyon tetszik nekem. A hálaadás egy tudatos döntése, választása a léleknek, amelyel számba veszi azt, amilyen van, ahelyett, amilyen nincs. A hálaadás, a gazdagság gondolkodásmódja, mim van, hol vannak az értékek, és számba veszem őket, tudatosan előveszem, és tudatosan megnevezem őket, és hálát adok. Nem egyfajta alázatoskodásból, hanem realitás érzetből, józanságból, az értékek felismerése miatt hálát adok. Hálát adok. És amit látok, az tényleg és valódi érték. 16. Zsoltár. Sose olvastam még. Nem volt benne, ami biztos. Úgyhogy csak nagyon-nagyon köszönjük, és egy gyors imával zárjuk, és kezdődik a bibliaiskola itt ebben a teremben. Pásztor Gál Tiborc fogja tartani az órát. Ha van lehetőséged, maradj. Engedélyünk van rá, hogy néhány alkalommal beülj a bibliaiskolás órákra. Ámulatosan jó lesz. És most csak egy rövid imával zárjuk.
Mennyei Atyánk, mindenható Isten, a végső definíció, a logosz, aki megjelentél testben, Jézus Krisztusként, és megjelentél írásban, az igeként. Szeretnénk veled megbékélni. Elfogadunk téged, mint a megváltónkat. A valóság az az, hogy senki sem mehet az Atyához, senki sem mehet az örök életre nélküled. De aki hisz benned, annak a hite számítatik be igazságnak. Aki hisz benned, csak mond neked egy egyszerű igent. Azt mondja, hogy tudom, hogy te vagy Isten, és tudom, hogy te haltál meg minden bűnömért. Hiszek benned. Elfogadlak. Rád bízom magam. Légy az Uram. Annak örök élete van. Csak mondd neki, Uram vagy nekem. Hiszek benned. Rád bízom magam. Egy egyszerű döntés. Az elme döntése. Az akarat döntése. Igen, elfogadlak. És ebben a pillanatban örök életed van. Örök életed van. Minket pedig vezess, Urunk, igazíts ki újra meg újra, szabadíts ki a fájdalmakból, amiben szükségtelenül keveredünk. És hadd éljük ezt az örök életet már most, ezt a minőségben más életet, ezt az átlagból kiemelt, ezt a megszentelt életet. További feltételek nélkül, most. Köszönjük Jézus, a te drága nevedben imádkoztunk. Amen. Amen. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, és itt folytatódik a Bibliaiskolával. Köszönöm.